Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A pápai és a császári hatalom közötti harc oda vezetett, hogy a 13. század derekán alig 3 évtizeddel a 4. Laterán zsinatot követően ismét egyetemes zsinat összehívására került sor, ezúttal francia földön Lyon városában. Az 1243-as megválasztása után példaképének 3. Incét tekintő, a lelkipásztori kérdésekkel és az egyház belső ügyeivel kevéssé foglalkozó, döntően hatalmi politikai ambíciók által fűtött 4. Ince első feladatának a 2. Frigyessel való hatalmi harc folytatását tekintette, de foglalkoznia kellett az Európát fenyegető mongol invázió elhárításával, a konstantinápolyi latin császárság válságával és az eretnekségek elleni fellépés témáival is. Ami a pápa és a császár viszonyát illeti, a felek kezdetben tárgyalásokkal próbálkoztak, amelyeken a 2. Frigyes a kiközösítés alóli feloldást kívánta elérni, Róma pedig a birodalom és a szicíliai királyság egyesítését kívánta meggátolni. Közel egy esztendei próbálkozás után világossá vált, hogy a felek nem jutnak megegyezésre. A pápa ekkor a nyílt szakítás mellett döntött, ám hogy a birodalmi hadak jelentette fenyegetést elkerülje és cselekvési szabadságát megőrizze, Itáliából távozott. 1244 nyarán családtagjai, közvetlen munkatársai és 12 hozzá feltétlenül hű septében kinevezett bíborosa kíséretében hajóra szállt és Genovába ment. Néhány hónapig a város vendég szeretetét élvezte, majd 1244 őszén tovább utazott a franciaországi Lyonba, amelyet ideiglenes székhelyéül szemelt ki, és ahová új, a császár letételére hivatott egyetemes zsinat összehívását tervezte. A zsinat összehívására, amelynek előzetes napi rendjén a konstantinápolyi latin császárság megmentésének ügye, a mongol invázió elleni lépések, az eretnek mozgalmak letörése, valamint a pápa és a császár konfliktusa szerepeltek, végül 1245. januárjában került sor, maga a tanácskozás, az első lyoni zsinat pedig, az egyház 13. egyetemes zsinata 1245. júniusában nyílt meg. A tanácskozáson alig 150 zömében a pápai politika feltétlen hívének számító püspök, szerzetesi előjáró mellett a konstantinápolyi latin császár és néhány délfrancia tartományúr jelent meg, valamint követei által képviseltette magát több uralkodó közte az angol és a francia király. 2. Frigyes, akit a pápa vádlottként kívánt a zsinateli citálni, nem jött el, őt kancellária Taddeo de Suessa képviselte. A tárgyalások során miközben az előre eltervezett témák mindegyike szóba került, valamint több egyházfegyelmi határozat is megfogalmazódott, nem sikerült kiengesztelődésre jutni Róma és a császár között. Ugyanakkor a zsinati atyák felhívást intéztek a kontinens uralkodóihoz, a mongolok és muszlimok elleni összefogást sürgetve, egyben pedig a klerikusokat érintő külön adókat vetettek ki e célok érdekében. A zsinat döntött Mária születése főünnepének időpontjáról, néhány liturgikus kérdésben pedig a latin és görög egyház közötti nézeteltéréseket igyekezett mérsékelni. A pápai hatalom növelésének fontos eszközeként az atyák döntöttek a pápai legátusok jogosítványainak növeléséről a helyi egyházakkal szemben, és rendelkeztek a kolostorok felügyeletének megszigorításáról, valamint döntöttek az eretnekek elleni további fellépésről. Végül negyedik Ince a záróülésen egy olyan a császár trónfosztásáról rendelkező bullát fogadtatott el, amely az uralkodót hamis eskü, a béke megszegése, főpapokkal szembeni erőszak vádjában mondta ki bűnösnek, valamint eretnekség gyanújával is megvádolta, és letettnek nyilvánította. A dokumentum egyben kimondta, hogy az evilági hatalom minden uralkodó alá van vetve Krisztus földi helytartója lelki, de nagyon nem csak a lelkekre vonatkozó főhatalmának. A pápa joga tetszése szerint emelni trónra, vagy taszítani le onnan világi fejedelmeket. A pápának ezt a végleges szakítást hozó lépését a hozzáhű püspökök mellett a hispániai fejedelmek és az itáliaiak egy része támogatta, az angolok és franciák, valamint távolabbi országok semleges álláspontra helyezkedtek, ám sem Németországot, sem Szicíliát nem sikerült második Frigyes uralma ellen fellázítani. A felek közötti elkerülhetetlenné váló fegyveres összecsapás a következő esztendőkben változó sikerrel folyt. Így Frigyesnek nem sikerült letörnie a pápa fő támaszának számító Lombard Liga ellenállását, Németország és Szicília azonban szilárdan a hatalma alatt maradt, sőt hadai egészen Lyonig követték a menekülésre kényszerülő negyedik Incét. A pápa ekkor az angol korona oltalma alá Bordóba menekült. Ott érte a hír, hogy ellenfele, a középkor legnagyobb formátumú uralkodója II. Frigyes 1250. decemberében a szentségekkel megerősítve, az egyházzal, de nem negyedik Incével megbékélve Palermóban meghalt. Az investitúra harcok ideje II. Frigyes császár halálával lényegében lezárult, ám így is csupán egy emberöltőnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ismét egyetemes zsinat összehívására kerüljön sor, amely az 1271-ben, csak nem 3 éves húzavonát követően Viterbóban megválasztott 10. Gergely pápaságának legfontosabb eseménye volt. A Szent Atya előzetesen 3 témát jelölt meg. Az első belső reformját, a görögökkel való újraegyesülés kérdését és a Szentföld a végóráit élő keresztes államok megmentésének feladatát. A tanácskozáson 300 püspök, számos szerzetesi előjáró, a lovagrendek képviselői és teológiai szakértők mellett megjelentek európai uralkodók, vagy azok követei is. A meghívottak között volt a már a kortársai által a skolasztika fejedelmének tekintett Aquinói Tamás is, ám őt Lyonba utazás közben érte a halál még Közép-Itáliában. Az 1274. május 7-én a II. Lyoni zsinat, az egyház 14. egyetemes zsinata megkezdte munkáját, a pápa és levezető elnökként bizalmasa, a bíborosi méltóságra emelt ferences teológus, későbbi szent és egyház tanító Bonaventura irányítása alatt, akit a halál is ott ért a zsinat bezárását követően. Ami a tárgyalt témákat illeti, a keresztes hadjárat ügyében fogadkozások történtek ugyan európai fejedelmek részéről, érdemi döntés azonban nem született, az pedig ekkor már elég világosnak tűnt, hogy a Szentföld végleges elvesztése, újbóli teljes muszlim uralom alá kerülése, amely azután Akkon elestével 1291-ben meg is valósult, csak időkérdése. Minden esetre a Szent Atya kívánságára a zsinat 6 esztendős békét hirdetett az európai hatalmak között, hogy megtörténhessenek az előkészületek egy új keresztes hadjáratra. Ugyanezt a célt szolgálta az a döntés, amely a főpapok jövedelmének 10%-át 5 esztendőn keresztül befizetésre írta elő egy közös, a hadjárat finanszírozását célzó alapba. Nehéznek, ám sikeresebbnek bizonyultak a tárgyalások az egyházi élet reformja ügyében. Döntés született a papság és főpapság kötelező helyben lakásáról, a szabályos kánoni választás feltételeiről, arról, hogy senki sem maradhat tartósan távol püspöki, papi szolgálatának színhelyétől, és ezzel összefüggésben a zsinat határozott a javadalmak halmozásának tilalmáról. A résztvevők ismételten elítélték az uzsorát, büntetőjogi szabályokat alkottak, és megreformálták az egyházi peres eljárásokat. Az ubi periculum rendelettel megszületett a pápaválasztás menetének és a székülesedés idejének alapjában egészen a 20. századig mértékadó szabályozása, a konklávé rendjének pontos meghatározása. Ettől kezdve vált előírásra, hogy a konklávé 10 nappal a pápa halála után meg kell kezdeni, mégpedig abban a városban, ahol a halál bekövetkezett. A távolról érkező bíborosok később is bekapcsolódhattak a testület munkájába, de a résztvevők már nem hagyhatják el a konklávét, amelyet a világtól elzárva kell megtartani, az érvényes megválasztáshoz pedig a jelenlévők 2/3-ának szavazata kell, és a szabályozás a korábbi rossz tapasztalatokra tekintettel gondoskodott arról is, hogy a fokozatos ételmegvonás eszközére hagyatkozva a konklávé észszerű időhatárok között végezze a munkáját. Határozat született arról is, hogy a szerzetesi közösség a jövőben csak előzetes szentszéki, pápai jóváhagyás birtokában hozhatók létre, de megfogalmazásra került a jóváhagyás elnyerésének feltételsora is. Ami a dogmatikai kérdéseket illeti, a zsinati atyák a filioque kérdésében megismételték azt a latin álláspontot, hogy a Szentlélek öröktől fogva az atyától és a fiútól származik, mégpedig a kettő nem külön-külön, hanem mind egyetlen közös lételvtől. Ez a döntés már szoros összefüggésben állt a zsinat harmadik nagy témájával, a nyugati, latin és a keleti görög egyház újraegyesítésének kérdésével. Ebben az ügyben már a zsinat előtt voltak egyeztető tárgyalások 10. Gergely, 8. Palai Logosz Mihály bizánci császár és 11. Ioannis Bekkosz konstantinápolyi pátriárka között. A pápa a filioque, a Szentléleknek az atya mellett a fiútól való származása és a pápai egyházfőség elismerése kérdésében kívánt egyetértést a görögöktől, háborítatlanul kívánta viszont hagyni a görög egyház liturgikus hagyományait, jogszokásait és teljes belső rendjét. A felek teológusai egy vegyes bizottságban már a zsinat előtt arra a megállapításra jutottak, hogy a felek mindegyike számára elfogadható közös hitvallás a zsinat elé terjeszthető, ott elfogadható, a görög püspökök pedig közös memorandumban ismerték el a pápai primátust saját hierarchikus rendjük autonómiájának tiszteletben tartása mellett. Ebben a szellemben közös hitvallási szöveg is készült, amelyet Odo Rigaldus Rueni érsek és Bonaventura fogalmazott meg. Ezek után a görög küldöttség is aláírta a zsinaton 1274. június 24-én az egyesülési dokumentumot, amelyet a következő esztendőben, bár a későbbiekben a tényleges egység a görög püspökök, papok és szerzetesek zömének, valamint a nyugatiakra ellenségesen tekintő hívőknek az ellenállása miatt mégse jött létre, és a szakadás fennmaradt, Konstantinápolyban is ünnepélyesen kihirdettek. A zsinati tanácskozás végén, 1274. szeptemberében került sor hosszú húzavona után megválasztott Habsburg Rudolf német királyi címének elismerésére és császárrá való megválasztására, majd a reménybeli császár lovagjaival együtt felvette a keresztet, és kötelezettséget vállalt egy keresztes háború megindítására, vezetésére. Sor került a császárkoronázás időpontjának kijelölésére is. A felek 1276. februárjára tűzték ki az ünnepélyes alkalmat. Miután a zsinat bezárásra került, a Szent Atya november elején megerősítette a zsinati döntéseket, ám még francia földön maradt, és csak a következő esztendő derekán indult vissza Itáliába a császár koronázásra. Erre az ünnepélyes eseményre azonban a kitűzött időpontban már nem kerülhetett sor, mert 10. Gergely 1276. januárjában Arezzóban meghalt, Habsburg Rudolf császárrá koronázásának feladatát utódára hagyva. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották.
Hírpercek.
Kápolna épült a kommunista rendezvények helyszínén Csíkszeredában.